Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adták, de az eszem még mindig rajtad jár, de régen túl késő már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az ajkad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfokult a lélek, végre elfelejtenélek.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 9-e van csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Singovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Michael Douglas-től származik és így hangzik: nem az idő dolga, hogy a sebeid begyógyuljanak, hanem a felfogásodé. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő 5 című egészségperceink következnek, majd útinformi híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Hervai Gizella itt című versét Der Gabriella mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk élőben. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Giuliani Szent Veronika életéről hallhatnak, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ez az egyik része. Van egy másik nagyon fontos, ugye, erről is beszélgettünk, a táplálkozás. Mit vihetünk be a szervezetbe?
Ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán étrend az a legjobb. Na most a helyzet az, hogy ez nem teljesen így igaz, hogyha egyénre szabottan kezdjük vizsgálni a táplálkozást. Mert lehet, hogy ami önnek jó, az nekem nem jó. Van, aki a hagymát szereti, van, aki nem szereti, vagy van, akinek jót tesz a káposzta, másnak nem. Ezért aztán ugye ugyancsak a Barabási Albert László nevéhez fűződik a fudom elmélet, ami az úgynevezett sötét élelmiszereket szűri ki. Mit mond? Hogy vannak olyan élelmiszerek, ami bizonyos személyeknek árt. Tehát, ha ők azt megeszik, akkor meg fognak betegedni tőle.
De ezt honnan nem tudhatja magáról az ember?
Hát onnan, hogy megtanácskozza az orvosával, vagy például, hogy neki mi jó, vagy mi nem jó.
Vagy olyan felfogható jelző szeretne, hogy a káposzta egyszerű, az ember felpuffad, tehát nyilván érzi,
nem feltétlenül
hogy
mindenki.
De aki felpuffad, akkor tudja, hogy neki ez nem egy járható út.
A legfontosabb az, hogy elkerüljünk olyan élelmiszereket, amiről tudjuk, hogy az betegséget okozhat. Most miről van szó? Ilyenek például az úgynevezett egyszerűsített szénhidrátok. Glutén például, ugye hányan gluténérzékenyek, vagy különböző gyártási vagy félkész ételeknek a fogyasztása, ez az előre gyártott élelmiszereknek a fogyasztása, vagy a fagyasztott élelmiszereknek bizonyos kategóriája, ami egyáltalán nem egészséges. És hát azt szoktuk mondani, hogy minél több zöldség, gyümölcs, igen, az egészséges embernek. De a beteg embereknél ott ugye már más a kérdés, ott speciális diétáról van szó, úgyhogy amit itt most elmondunk, az mind egészséges emberre vonatkozik, és bármilyen életmódváltásra készülünk, mindig egy alapos orvosi vizsgálat előzze azt meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindazzal, amit kitaláltunk és ajánlottunk, azzal használunk és nem ártunk. És akkor nagyon érdekes, hogy például azt tartja a prediktív orvoslás, hogy például a tengeri halak meg ezek ugye többnyire szennyezettek olajjal, kőolajjal, meg egyéb ilyen vegyi anyagokkal, úgynevezett mikro műanyagokkal. Ezzel szemben a folyóban halászott, vagy horgászott, jobban mondva halak, azok nincsenek ilyen szennyezettségnek kitéve, legalábbis Magyarország legtöbb vizébe biztos. Vagy például a tenyésztett halaknál, ugye ott adnak antibiotikumot, meg hát vannak olyan vírusfertőzései a halaknak, amik a halat nem betegítik meg, de az emberi szervezetbe jutva egy alacsony gyulladási szintet hoznak létre, ami például a degeneratív megbetegedések kialakulását fokozza. Például mire gondolok? A daganatos megbetegedésekre, például az öregedés folyamatának a felgyorsítása, stb. Stb. És akkor a keleti gyógyászat, de a régi magyar gyógyászat is használt olyan ételeket, például amiket úgy hívtunk, hogy fiatalító ételek. Ilyen például a vöröshagyma, a fokhagyma, a medvehagyma, ugye most van ennek a szezonja, vagy például a káposztafélék, a paraj, ezek mind-mind olyan élelmiszerek, amik pozitívan befolyásolják az életminőségünket.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Gyöngyös térségében is kiépítettek egy terelést a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a Harsányi felüljáró és a Futó utca csomópontja között felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, azért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell számítani. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
És álmosan küzdködöm a sminkkel, csak érted mondok imát én. S bár szűk időm eltel, és hallom a
csengő, úgy sürge. Csak érted, mondok imát én. Ez így lesz, míg élek, a szívemben él. Hát jöjj észre, hess, ez így lesz, míg élek. Végén, ha felhajtom régen kihűlt kávét, csak érted, mondok imát én. Ez így lesz, míg élek, a szívemben él. Hát jöjj és szeress, ez így lesz, míg élek, a szerelem él. És hívogy követ, ez így lesz, míg élek, már mindörök. Szeress, hallod az imád, egyetlen szót mondd rá, mondd, hogy te is válsz, szeretsz és válszám. Nekem drágám, mert számomra nincs más, sajtot kívül már, kérlek szeress hár, hallod az imád, egyetlen szót mondd rá, mondd, hogy te is válsz, szeretsz és válsz rá. Nekem drágám, mert számomra nincs más, rajtad kívül már.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeles, napos időnk lesz, egy-egy záporral, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és kevés zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sok felé élénk erős lesz, hajnalra 14 fokig hűl le a levegő, délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál, többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a napos gomolyfelhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap megmarad a napos gomolyfelhős nyári idő, legfeljebb kevés, kisebb zápor északkeleten valószínű, élénk időnként az északi tájakon erős lehet az északi szél, reggelre 11-19 fokig hűl le a levegő, délután 26-32 fok között alakulnak a maximumok. Pollen jelentés, a perzsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hersa, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, a kladoszporiumi az alacsony tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénkerős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma túlnyomóan napos idő várható, a néhol északkeleten és nyugaton előforduló záporok tehetik átmenetileg vízessé, csúszóssá az utakat. Az északnyugati szél sokfelé élénk időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse. Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahón végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése. Házassága Szilágyi Domokossal megromlott, szétváltak útjaik, 76-ban Budapestre költözött. A súlyos családi veszteségek, Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiúk Attila halála a bukaresti földrengéskor 1977 márciusában idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a leggondosabb orvosi kezelés sem. Budapesten 1982 nyarán öngyilkos lett. A Forrás első nemzedékével indult, első kötete a Virág a végtelenben címet viselte. A magány, az ember idegensége a világban alapélménye, ahogy a Tőmondatokban című versében is írja, ember vagy egyedül, élsz Védd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobach könyve. Nem egyszerű mesés könyve ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobach mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentelje az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól az zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szentatya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned. 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több, Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagyapát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében és mintegy tőle tanulva nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánus 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdéli pontján Cornwallban kötöttek ki. Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. Hatnapos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közé tette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges, messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban a zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Agyutusz testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az 5 szerzetes tanúságtétele annyira ékesszóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet? Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A 6 szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. 6 napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást, ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Maria, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Amikor Jézus tanítványokat küld, nem csupán tanítását bízza rájuk, hanem a tanítás továbbadásának formáját is megjelöli, azaz azt is meg kell tanulniuk, hogyan hirdessék az örömhírt. A mai evangélium ennek a kommunikációnak az alapelveit tartalmazza. A tanítvány nem csak az örömhír hordozója, hanem az örömhír stílusát is közvetíti. Az első alapelv, az evangélium nem árucikk. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Tudjuk, mindennek ára van. Jézus viszont egyedülálló kijelentést tesz. A legnagyobb kincset, az üdvösséget, az irgalmat, a gyógyulást ajándékba kapjuk, tehát minden lelki kincset ingyen kell továbbadnunk. A tanítvány nem haszonért szolgál, nem hatalmat gyakorol, nem magát építi, hanem Isten ingyenes szeretetét képviseli. A második alapelv, ne cipelj felesleges terheket. Az arany, az ezüst, a váltópénz, a tarisznya, a két ruha, a bot, a sarú, mind ismerős tárgyai a biztonságra való törekvésnek. Jézus azonban azt kéri, hogy ne a külső eszközökbe kapaszkodjunk, hanem a küldőbe. A tanítvány éppen azért tud szabaddá válni, mert nem a saját lehetőségeire támaszkodik, hanem az isteni gondviselésre. A harmadik alapelv. A tanúságtétel kapcsolatra épül. Nem lehet csak úgy beesni egy ember életébe. A tanítvány első szava a békesség. Nem kioktat, nem nyomást gyakorol, nem zavarja meg az otthon ritmusát, hanem a béke közvetítője. Ha a békét elfogadják, akkor lehet tovább menni a küldetésben. Isten nem erőszakos, és tanítványa sem lehet az.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 220-as és 134-es, illetve az Éneklő Egyház 195-ös éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 220-as és 134-es, és az Éneklő Egyház 195-ös éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.